Kedves hallgatom! Ézsaiás próféta könyvének harmadik része alapján azzal foglalkozunk, hogy Isten ítéletképpen elvonta a néptől az élelmet, és elvonta a nagy embereket, a hőst és a katonát, a bírót és a prófétát, a varázslót és a véneket, a hadnagyot és a főrendűt, a tanácsost, az ügyes mestert és a varázslászhoz értőt. Most a művészetek területére érkezve megkérdezzük, hogy milyen nagyságokat lehet megfigyelni a televízió képernyőjén. Elunom magam a televíziós beszédprogramokon. Általában a szertartás mester előáll és ezt mondja: bemutatok most önöknek egy nagy művészt, egy zsenit. Aztán jönnek a magyaró emberek a színpadon, gitárral a kezükben, és egyáltalán nem művészi zenét játszanak, csak ordítanak torkuk szakadtából. Mégis úgy éltetik őket, mint zseniket. Más valaki előáll, akit nagy irodalmi világosságnak mutattak be, és valamilyen szenny irodalom került ki a keze alól. Barátom, hiányzanak korunkból a nagyságok, de nem akarjuk ezt elismerni, mert büszke nép vagyunk. Hol vannak a nagyok az oktatás területén? Valamikor azt hittük, hogy az oktatóknak van megoldásuk a világ problémáira. Ma már nyilvánvaló, hogy az oktatók még a saját iskolájukban sem igazán irányítók. Azt mondják, hogy valamikor fahajók voltak és vasemberek, de most vashajók vannak és faemberek. Tovább mennék ennél, és papírbabáknak nevezném őket. A vezetőségünk csupán papírbabák fűzére. Ifjakat teszek vezéreikké, és sihederek uralkodnak rajtuk. Ézsaiás könyve, 3. rész, 4. vers. Ami a képességet illeti, a magas pozícióban levőknek ma pelenkákat kellene viselniük. Fiatal felnőttek az uralkodóink, és teljesen alkalmatlanok a vezetésre. Pontosan ez okozta Izrael romlását abban a múltban. Vezetőik a gyermekek értelmi szintjén álltak, és Isten fogságba küldte, megítélte őket. Sanyargatja a nép között ember az embertársát, egyik ember a másikat. Rátámad az ifjú a vénre, a hitvány a tekintélyesre. Ézsaiás könyve, 3. rész, 5. vers. Barátom, ez úgy hangzik, mintha Ézsaiás a mikorunkról beszélne, de ugyanez volt igaz az ő korában. A gyermek, a kis egyetemi hallgató ezt mondja: figyeljetek ide, van valami mondani valóm. Éveken át hallgattam őket, és még semmit nem hallottam tőlük. Az egyik osztály a másik osztály ellen támadt. Sanyargatja a nép között ember az embertársát. Kisebbségi csoportjaink vannak, akik a többi csoport ellen lázadnak. A keresztények is kisebbségben vannak, de bizonyára nem hallgatnak meg minket. Bizony elbukik Jeruzsálem és elesik Júda, mert nyelvükkel és tetteikkel az Úr ellen fordulnak, és dicsőségével szemben engedetlenek. Ézsaiás könyve, 3. rész, 8. vers. Elbukik Jeruzsálem és elesik Júda. Ezt mondja a próféta. Korunkban nem sokan állnak ki Isten mellett, rámutatva az országra, és ezt kiáltva: elbuknak városaink. Jól lehet ez igaz volt Ézsaiás korában. Mert nyelvükkel és tetteikkel az Úr ellen fordulnak, és dicsőségével szemben engedetlenek. Ez a kulcsa ennek a fejezetnek, és ez a kulcsa Izrael és más nemzetek romlásának. Isten megítéli a népeket a vele való kapcsolatuk alapján. Országunkkal az a baj, hogy Istent kihagyják a vezetésből. Isten kimarad az élet minden területéről. Néhány kis ember azt gondolja, hogy képesek irányítani a világot. Mennyire szükséges megalázkodnunk és azt gondolnunk, hogy kicsinyek vagyunk. Már sok ország megalázott minket. Az egész világon megaláznak minket, és mégsem ébredünk föl. Továbbra is önfeledten haladunk az úton, lefelé a hegyről a mély szakadék irányába. személyválogatásuk ellenük szól, bétkeiket Sodoma módjára hirdetik, nem titkolják. Jaj nekik, mert maguknak okoznak bajt. Ézsaiás könyve, 3. rész, 9. vers. A bűn nyilvánossá vált. Amit valamikor titokban tettek, azt most mindenki láttára teszik. Amit rejtegettek, most napvilágra hozzák. Azzal dicsekszenek, hogy most már egyenesebbek vagyunk. Nem így van. Nem vagyunk egyenesebbek, hanem ugyanolyan képmutatók, mint atyáink voltak. Ők képmutatók voltak, mert elrejtették bűnüket, és mi képmutatók vagyunk, mert nyíltan vétkezünk, és próbáljuk azt mondani, hogy a vétek nem rossz. Izrael éppen ezt tette. Mondjátok az igazaknak, hogy jó dolguk lesz, mert tetteiknek gyümölcsét eszik. Ézsaiás könyve, 3. rész, 10. vers. Isten megígérte, hogy megszabadítja népét. Jaj a gonosznak! Rossz dolga lesz, mert keze munkája szerint bánnak vele. Ézsaiás könyve, 3. rész, 11. vers. Ez egy másik kifejezése annak, hogy amit vet az ember, azt aratja is. Ó népem, gyermekek sanyargatnak, asszonyok uralkodnak rajtad. Ó népem, vezetőit félrevezetnek, tévútra visznek téged. Ézsaiás könyve, 3. rész, 12. vers. Gyermekek sanyargatnak. Korunk legnagyobb problémája a fiatalkorúak bűnözése. A bűncselekmények legrohamosabb növekedése a fiatalok között figyelhető meg, és az életkor minden évben alacsonyabb lesz. Asszonyok uralkodnak rajtad. A női felszabadítási mozgalmat nem szereti Ézsaiás, és nekünk sem tesz semmi jót. Vezetőit félrevezetnek, tévútra visznek téged. A női vezetők itt az elnői esedett vezetőkre mutatnak. A női felszabadítási mozgalom egy másik jele a kor romlottságának. Amikor a nők úgy tesznek, mintha férfiak lennének, akkor nem jutnak magasabb szintre, hanem lesüllyednek a férfiak szintjére. A nőknek Isten nagyobb finomságot adott, de amikor a nő olyan brutálissá válik, mint a férfi, akkor még nála is rosszabb lesz. Ez a nemzet bukásának a jele. Ez így volt Izrael esetében, és így történik a mai nemzetek esetében is. Nézzük meg Olaszországban Pompei romjait, és aztán figyeljük meg, hogy mi távolította el Rómát a földi színtérről. A nemzet valamikor uralkodott a világon, de összeomlott, nem azért, mert valamilyen külső erő megtámadta, hanem mert belülről romlott meg. Figyeljük most, amint odafordul a néphez. Előlép perelni az Úr, készen áll, hogy ítélkezzék népe fölött. Törvényt tart az Úr népe, vénei és vezérei fölött. Letaroltátok a szőlőt, szegényektől rabolt holmi van a házatokban. Ézsaiás könyve, 3. rész, 13. és 14. vers. A vének és a vezérek a nemzet vezetői. Isten a felnőtt vezetőkre helyezi a terhet. A fiatalok problémái nem a fiataloktól erednek. Ézsaiás korában voltak néhányan, akik igyekeztek meggazdagodni és uralkodni másokon. Szegényektől rabolt holmi van a házatokban. Az istentelen kapitalizmus és istentelen munkaerő nagy problémát okoz ma a világon, és az egyik éppen olyan rossz, mint a másik. Az összes nehézség abból fakad, hogy távol állunk Istentől. Isten kész hozzánk fordulni, de kész megítélni is minket, és a nemzetnek kell eldöntenie, hogy melyik utat választja. Előttünk áll mindkét út. Vagy az egyiket tesszük, és választjuk, vagy a másikat. Ezt mondta az Úr. Mivel Sion leányai büszkélkednek, fejüket fennhordva, szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépegetnek, és lábpereceikkel csilingelnek. Ézsaiás könyve, 3. rész, 16. vers. Milyen valóságos képe ez a nőknek? A probléma természetesen a szívben van. Péter első levele harmadik részének első négy versében ezt olvassuk. Ugyanígy, ti asszonyok, engedelmeskedjetek férjeteknek, hogyha közülük egyesek nem engedelmeskednek az igének, feleségük magaviselete szavak nélkül is nyerje meg őket, felfigyelve istenfélő és tiszta életetekre. Ne a külső dísz legyen a ti ékességetek, ne a hajfonogatás, arany ékszerek felrakása, vagy különféle ruhák felöltése, hanem a szív elrejtett embere a szelíd és csendes lélek el nem múló díszével. Ez értékes az Isten előtt. Amikor fiatal házaspárokat lelkigondozok, mindig megmondom nekik, hogy a hármas kötél tartja össze a házasságot, és a hármas kötél nehezen szakad el. Van a testi kapcsolat kötele, ami fontos. Aztán van a pszichológiai kapcsolat kötele, ami az azonos érdeklődési kör. Harmadszor van a lelki kapcsolat kötele, amikor ugyanúgy szeretik Istent és az ő munkáját. Ha a feleség csak a testi vonzás kötelével próbálja megtartani férjét, eljön az idő, amikor többé nem érvényesül ez a vonzás. Péter éppen ezt mondja. A feleségnek nem csak testileg és az öltözködésével meg a hajviseletével kell vonzóvá tennie magát a férje előtt. Szépsége legyen abban az életmódban, amit szelíden és csöndes lélekkel gyakorol. Ézsaiás ábrázolja korának asszonyait, akik fennhéjázók és szexiek, szemükkel kacsingatva járnak, kényeskedve lépegetnek. Ezért kopasszá teszi az Úr Sion leányáinak a fejét, és fölnyíratja halántékukat az Úr. Ézsaiás könyve, 3. rész, 17. vers. Itt egyfajta betegségről beszél. Jelenleg is vérbetegség pusztítja a világot. Sok fiatal nő vonzónak néz ki, de olyanok, mint a kígyók az úton, amit aztán a férfiak is szomorúan vesznek észre. Azon a napon eltávolítja ékszereiket az Úr. A lábpereceket, a napocskákat és holdacskákat, a függőket, karpereceket és fátylakat, a fejdíszeket, lábláncokat, díszes öveket, az illatszeres szelencéket és a talizmánokat, a gyűrűket és orpereceket, a díszruhákat, köpenyeket, sálakat és tarsolyokat, a tükröket, az alsóruhákat, a turbánokat és válkendőket, akkor a balzsam illat helyén bűz lesz, az öv helyén kötél, a fodorított haj helyén kopasság, a díszköpeny helyén daróc, a szépség helyén szégyenbélyeg. Ézsaiás könyve, 3. rész, 18. verstől a 24. versig. A nők öltözködése bármelyik civilizáció barométere. Amikor a nők illedelmesen öltözködnek, az valamit elmond az egész nemzetről. Ez utóbbi néhány versben a női öltözködés 20 kelléke van felsorolva név szerint. Bizonyára semmi baj sincs az illendő női öltözködéssel, ha az nem mértéktelen. Úgy érzem, hogy a lehető legjobban kell kinéznünk, ahogy tehetjük, még akkor is, a némelyikünknek nem sokat kell tennünk ennek érdekében. Isten nem Izrael asszonyainak öltözködését ítéli meg, ami divatos volt abban a korban. Ő a belső életről beszél. Elbizakodottak és könyörtelenek voltak. Az igazi dísz legyen a szívben, nem a külsőn. A nők öltözködése egy-egy nép erkölcsi életének a kulcsa. Embereid fegyvertől hullnak el, vitézeid a harcban, szomorkodnak és gyászolnak a kapukban, és kifosztva ülnek a földön. Ézsaiás könyve, 3. rész, 25. és 26. vers. Volt egy római érme, ami egy síró nőt mutatott be. A kép alatt ezt a feliratot olvashatták. Júdea kapta. Ez bemutatja a fogságba esett Izraelt. Mivel Izrael nem figyelmezett Isten figyelmeztetéseire, ezért fogságba került. Amikor ezeket mondom, akkor súlyos háború dúl a világ több részén. A mi országunkban béke van és nagyon kényelmesen élünk. De barátom, még ránk is hullhatnak bombák, ami Isten ítélete lehet nemzetünkön. A negyedik fejezet folytatása egy teljes proféciának, ami a második résznél kezdődött, és az ötödik rész végéig tart. Ezekben a fejezetekben Ézsaiás egész könyvének a bemutatását látjuk, mert érinti mindazokat a témákat, amikkel a könyv hátralevő része foglalkozik. A negyedik rész a könyvben a legrövidebb fejezet, csak 6 versből áll. Előttünk áll azoknak a feltételeknek a leírása, amelyek fennálltak a babiloniai fogság idején, és amelyek majd bekövetkeznek a nagy nyomorúság időszakában, közvetlenül a mesiási királyság felállítása előtt. A fejezet felépítése nagyon egyszerű. Az első vers az egyetlen, ami leírja a nagy nyomorúság idejében esedékes körülményeket, vagy az utolsó napokat. A fejezet többi része az olvasó elé állítja azt az előkészületet, ami szükséges a királyságba való belépés előtt. Ez a szakasz természetesen mind a jövőre mutat. 7 asszony ragad majd meg egy férfit azon a napon, és ezt mondják, a magunk kenyerét esszük, a magunk ruhájába öltözünk, csak viselhessük nevedet. Vedd le rólunk a gyalázatot. Ézsaiás könyve, 4. rész, 1. vers. Ezek a körülmények álltak fenn, mert a háború nagyon sok veszteséget okozott. Ez minden háborúra érvényes, és ezek a körülmények válnak valósággá a nagy nyomorúság idejében. Más szóval, mivel a férfiakat megtizedeli a háború, sok nő lesz ugyannyira, hogy 7 nő is képes volna férjhez menni egy férfihoz abban a korban. Mindegyikük kész lenne munkát vállalni. Feltételezem, hogy lesz majd egy férfi, aki semmit nem tesz a világon, hanem csak nyilvántartást vezet a nőkről, és ellenőrzi, hogy mindegyikük beadja-e a megígért jutalékot. Ez szörnyű helyzetre mutat. A második világháború után is nagy volt a veszteség a férfi munkaerő soraiban. Minden háborúnak ez az egyik legsúlyosabb következménye. Humorosan azt mondtam akkor a feleségemnek, hogy jól teszi, ha vigyáz rám, mert nincs elegendő férfi a környéken. Azon a napon ékes és dicső sarjat áld az Úr, a föld gyümölcse pedig pompás és díszes lesz azoknak, akik Izraelből megmaradnak. Ézsaiás könyve, 4. rész, 2. vers. Az azon a napon utal az Úr napjára. Ez a kifejezés ismételten előfordul Ézsaiás könyvében és minden prófétánál, és említik az Új Szövetségben is. Jóel különösen sokat mond felőle. Az úgy kezdődik, mint minden egyes zsidó nap a naptárban, a napnyugtával. A sötétséggel indul, és a hajnal felé tart. A nagy nyomorúsággal kezdődik, és a millenáris királyságba torkol. Itt utalás van az Úr Jézus Krisztusra is, mint sarjadékra. 18 héber szót fordítanak a Bibliában sarj szóval. Valamennyi az Úr Jézusra utal. Ebben a versben a sarj az ágacskára mutat. Később majd olvasunk arról, hogy vessző fakadt a szárazföldből. A sivatagból fakadt ez a zöld vessző. Akkor szentnek mondják majd azt, aki megmarad a Sionon, és életben marad Jeruzsálemben, aki csak föl van írva az élők közé a jeruzsálemiek közül. Ézsaiás könyve, 4. rész, 3. vers. Isten népe körében lesznek mind Izraelben, mind a pogányok között a nagy nyomorúság alatt, akik túlélik azt az időszakot. Természetesen a megölt mártírok föltámadnak annak az időnek a végén. Máté evangéliumában az Úr Jézus ezt nagyon különös módon fejezte ki, de a nagy nyomorúság végére tekintve ezt mondta, de aki mindvégig kitart, az üdvözül. Máté evangéliuma, 24. rész, 13. vers. Megpecsételtettek a kezdet kezdetén, hogy átéljék a nyomorúságot. A pásztor számon tartja saját juhait, és ezért kitartanak mindvégig. Ugyanez a gondolat van a Jelenések könyve 7. részében, ami egy nagy seregről, zsidók és pogányok seregéről beszél, akiket megpecsételtek a nagy nyomorúság kezdetén, és túlélték a nyomorúságot. Ha lemossa az Úr Sion leányainak a szennyét, és leöblíti Jeruzsálem vérét ítélő lelkével, megtisztító lelkével. Ézsaiás könyve, 4. rész, 4. vers. Zakariás könyvének 13. részében, az első versben ezt olvassuk. Azon a napon forrás fakad Dávid háza és Jeruzsálem lakói számára, hogy lemossa a vétket és a szennyet. Isten népének fel kell készülnie a királyságra. Ez nagyon is fontos kérdést vet föl. Minden évben elérkezünk az új év küszöbéhez, és azt mondjuk, hogy majd jobban csináljuk jövőre. Ugyanezt mondjuk évről évre. A kérdésem ez. Vajon alkalmasak leszünk a mennyországra? Tegyük fel, hogy Isten most azonnal a mennybe vinne minket. Vajon beillenénk a mennyországba? Nem válaszolhatok erre a kérdésre helyetted, de Istennek még nagyon sok javítani valója van rajtam, hogy felkészítsen a mennyországra. Éppen ezért kaptuk az életet. Ez iskola, ahol fel kell készülnünk az örökké valóságra. A fölkészülés a földön történik az örök életre. Tegyük fel, hogy Isten úgy vinne be minket a mennybe, ahogy vagyunk. Azt hiszem, még nem lennénk alkalmasak rá. Szeretteim, még nem lett nyilvánvalóvá, hogy mivé leszünk. Bizonyos változtatásokat végez még rajtunk az Úr. Imádkozzunk. Köszönöm neked, Uram Jézusom, hogy felkészítesz az üdvösségre. Szeretnék neked engedelmeskedni mindenben, amire szent lelked tanít, és amerre szent lelked vezet. Amen.